a hétvége után folytatom azt a meredek gondolatot, amit pénteken elkezdtem, és akkor már ugye jeleztem, hogy lehet, hogy ez komplexebb lesz, és nem csak egy podcast sorozatban lesz erről szó, hanem legalább kettő, vagy akár több is. De hát alapjában, ha témákat egyenként megnézzük, akkor itt a podcastokban mindig ugyanerről van szó, a mentális mindset transformáció, out of the box gondolkozás, tehát nem csak a beszűkült sákutcából kinézve a témákat kezelni, hanem igenis, amennyiben lehet nyitani a mentális témát.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A tegnap ugye a múlt héten pénteken az a téma volt, hogy a lépései a központi bankoknak, tehát a likviditás gyártás miért nem vezet automatikusan mindig inflációhoz, és ma azt a témát kössük hozzá, mert ez hozzacsatlakozik, és ez is fel volt így dobva, hogy egyáltalán az egész energiatranszformáció, az energiaforrások megváltoztatása, az működik-e a kapitalizmussal? Mert a kapitalizmus az alapjában inkább megakadályozza ezt. Körülbelül 3 évvel ezelőtt volt legelőször a BlackRock CEO-jának az a megjelenése, az a kijelentése, hogy véleménye szerint egy körülbelül 19 billió dollár nagyságrendű tőke cunami épül fel, amelyik főleg az energiatranszformációt fogja a globális piacokon előre taszítani. Időközben azt már tudjuk, és az aktuális felmérések azt mondják, hogy nem 19 billióról van szó, hanem körülbelül aktuálisan olyan 27,5-28 billió dollár likviditásról. Az egész, hogy szükséges, ez nem is kérdés, ebben megjelent Club of Rome-nak az éves gondolatgyűjteménye, nagyon komplex és sok téma benne van, lehet, hogy erre egy külön podcastot ráteszek, hogy a Club of Rome anyagának mi a lényege, és ebből mit tudunk kiolvasni. De ha visszajövünk ez a cunamihoz, akkor mint sportoló ezt úgy látom, szeretem a hullámlovaglást, egy pár évvel ezelőtt meg is tehetem a családommal a sportot, és élvezzük, főleg még mindig akkor élvezem, mikor közösen tudunk ott lenni, és nem csak egyedül. De a lényeg, hogyha jönnek nagyobb hullámok, akkor megvan mindig az a lehetőség is, hogy odaállni és azt mondani, hogy stopp, én megakadályozom a hullámot, vagy odaállok, és azt mondani, hogy ne, ez engem nem is érdekel. Most nem akarok egyből ilyen nagy cunami 30-40 méteres hullámokat ide festeni, de megvan erre is egy lehetőség. A másik nekem jobban tetszik, ha tudom és látom, hogy jönnek hullámok, akkor inkább azt a képességet felépíteni és megtanulni, hogy tudom lovagolni a hullámot. És a befektetés, a vagyon felépítés oldaláról nézve inkább a képesség a hullámot lovagolni szerintem érdekesebb és jobb az ügyfeleknek. Az egész energiatranszformáció témába azt látjuk, hogy az Európai Uniónak az álláspontja az globális szinten előre is jár, és globális szinten az is a cél, mert lehet, hogy most hangzik a hangom jobban. Globális szinten előre jár Európa, és ezt nem is fogja kiadni a kezéből. Tehát a cél az, hogy ez minden esetre megmaradjon, ez a first mover effektus. A Green Deal, ami össze van kötve 2020 után, a pandémia utáni sztorinak a mentőcsomagaival, arra van ráépítve, hogy minden pénz, amit kézbe veszünk, az nem csak támogatás legyen, hanem valami transformációt is támogatjon. Ez ugye picit passzol a tegnap, a múlt héten pénteken felvett témához, ahol arról beszélgettünk, hogy ha már központi bank oldaláról pénzt veszünk kézbe, és likviditást gyártunk, akkor feketenni azt a kérdést, hogy ezzel a likviditással mi történik, ez hova megy, és hogy tudjuk azt elérni, hogy a likviditás megfelelő csatornákba menjen. Ha csak azt vesszük, hogy pillanatnyilag mi a célja az Európai Uniónak 2030 és 2050-ig, akkor már most hiányzik nagyságrendileg olyan körülbelül 260 milliárd euró, ahhoz, hogy azokat a célokat a CO2 kibocsátásba elérjük, ami most a célunk. Erre persze egy páran már ünnepelnek, és azt mondják, hogy jó, ez bizonyítja azt, hogy ez nem fog működni, mert nincs ennyi pénz, és akkor megint pénzt kell gyártani, és ha pénzt gyártunk, akkor jön az infláció, bla bla. Van egy másik megközelítés is, hogy ez nagyon tud működni, ha az európai közösségnek sikerül azt a privát vagyont, ami létezik Európában is, és ez alapjában fejenként több, mint Amerikában. A privát vagyonnak azt a mindsetet, azt a gondolkozást megadni, hogy hogy érdemes ezt a privát vagyont kezelni. Nem a régi rossz gondolkozási modellek szerint, hanem arányba egy nagyobb részét a privát vagyonnak a szabadpiacon, a tőzsdén, a tőkepiacnak rendelkezésére állítani és ott befektetni. Hogyha Európának sikerülne azt a százalékos arányt elérni, amelyik az amerikai piacnak az aránya, akkor pillanatnyilag egyből olyan körülbelül 1,3 és 1,5 billió euró likviditás állna rendelkezésünkre. Tehát az egyik oldalon hiányzik 260 milliárd, a másik oldalon látjuk, hogy mekkora a privát vagyon. Ez részben direkt, értékpapírok, más vagyonokban van benne, de ami a legnagyobb pozíció Európában még mindig, az a nyugdíjpénztárak, az életbiztosítók, a konzervatívan felépített tőke, tőkét halmozó rendszerek, amelyek az elmúlt években persze, hogy nagyon erősen jogi oldalról is arra voltak kényszerítve, hogy állampapírokon keresztül, államkötvényeken keresztül, hagyományos, nagyon konzervatív eszközökön keresztül építsék fel, vagy tárolják ezt a vagyont. A krízisekből látjuk, hogy egy más forma gondolkozás mennyivel több előnyt hoz akár a privát háztartásoknak is, és ebbe az irányba gondolkozik az Unión azokon a motivációkon, hogy ez változzon, ez forduljon. Ezt érdemes szem előtt tartani. És ebből megtörténik a megfinanszírozása persze az alternatíváknak, és a függőség, amit most látunk, ez jó, mert erre ez rátámaszt, ráerősít, hogy ebből ki kell kerüljünk, plusz jönnek olyan szabályzások, mind a PSD2, ami már megvan 2 éve, mind az ESG, ami megvan most törvény szinten is, augusztus elejétől, és ezek mind-mind-mind oda vezetnek, hogy nem máró hónapra, de lassan, folyamatosan a strukturális átváltozás megtörténik is. Itt a vállalatok arra vannak kényszerítve, hogy igenis jelentsék azt be, hogy a fenntarthatóság az ők életükbe mennyire van jelen. És ezért mit tesznek? Ez még ma önkéntes jelentés, de a következő években ez kényszeré is fog válni. És főleg a befektetők oldaláról minél több információ áll rendelkezésünkre, annál inkább jönni fognak azok a kritikus kérdések, hogy oké, akkor én akarom látni, hogy ebbe a bizniszmodellbe mi történik. És sokan azt mondják nekem, hogy oké, de a privát befektetőnek ez úgyis mindegy, mert amikor megjelenik az a kérdés, hogy akkor mekkora a hozam, akkor neki fontosabb a hozamígéret, mint az, hogy mi történik ezzel a befektetéssel. Ez sajnos így van, hogy a privát befektetőnek nagyon sok esetben a hozzáállása, az etika kérdése, az, hogy ezzel a lépéssel mit okoz akár a következő generációnak, ezeket a privát ember egyedül szereti így félretenni. Mert alapjában még nincs jogi konzekvenciája. Ami sokkal lényegesebb, és ezért fontos, hogy lassan a taxonómia megváltoztassa a jogi háttereket is, mert ez tudja elindítani ezt a transformáció folyamatot, hogy például az intézményi befektetőknél jogi konzekvenciák vannak amögött, hogyha nem úgy dönt, ahogy dönteni kellene. Csak vegyük az ESG témát, ahogy az intézményi befektetőknél is megjelennek ezek a törvények, a jogszabályok, hogy aszerint kell dönteni, hogy belenézzek, hogy abban a bizniszmodellben mi történik, mennyi a CO2 kibocsátás, mennyire figyelnek a nyersanyagok felhasználására. Tehát bizonyos kérdéseket, mivel fel kell tegyenek, és ezen a folyamaton végig kell menni, ez kényszeríti még jobban az intézményi befektetőket, hogy ezek szerint járnak el. És azoknak a képviselői, aki ezt gyakorlatban megcsinálja, ezek persze, hogy még inkább megcsinálják ez jogilag helyesen, mert ha nem, akkor ők támadhatóak, akár formális hibák miatt támadhatóak, mert nem tartották be a szabályokat, amik megvannak. Tehát az egész transformációban a taxonómiának egy nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ebbe ugye belejön az ESG szerepe, ahol többször már mondtam, hogy megvan az I, megvan az S, tehát az environmental, megvan a social, de a governance. A governance ez az, aminek a jelentősége sokkal-sokkal-sokkal nagyobb, mert ez olyan részletes kérdésekbe, business model kérdésekbe megy bele, ami szokatlan is, de ami fontos, hogy ez a transformáció elinduljon. És az Európai Uniónak ebből a szempontból nagyon tiszta a komissziónak a véleménye, hogy ez a transformáció több oldalról azért is kell, mert ebből profitálnak azután az európai állampolgárok. A transzparenciából, az új lehetőségekből, hogy ahhoz kell nekik pluszba esetleg szakmai háttér, támogatás, aki ebbe segít eligazodni, hát ez ahhoz tartozik, hogy a második profitálója a transformációnak az a business világ, mert ez megnyit új iparágakat, megír nyúl tevékenységi köröket, amik szükségesek azért, hogy az új, nagyon komplex környezetbe eligazodjon az ügyfél, a polgár. És vagy szakmailag megtanulja, vagy hát megveszi annak az idejét és a szakmai kompetenciáját, aki ebbe a témában neki tud segíteni. A harmadik csoport, aki ezekből profitál, az a befektetők, mert egyszerűen ezen a transformáción keresztül sokkal több lehetőség áll rendelkezésükre. És a nap végén a pénzügyi intézményeknek is ez a transformáció egy létjogosultságot ad meg, mert a régi modellük az erodálódik, akár megszűnik, és ezzel új modellek állnak össze, ami persze, hogy itt is sokkal több kompetenciát követel meg. Csak vegyünk egy témát, a PSD2, ami több mint egy éve már létezik, nem, több mint három éve létezik, de ugyan bölcsen el van hallgatva a háttérbe. Miért? Hát azért, mert ez a pénzügyi intézményeknek egyelőre nem érdekük. A PSD2 nagyon egyszerűen összefoglalva azt fogalmazza meg törvény oldaláról, hogyha jön bárki egy bankhoz, egy biztosítóhoz, egy pénzügyi szereplőhöz, ez lehet egy konkurens szereplő, de lehet csak kvázi egy IT cég, egy startup, és azt mondja, hogy né, az én ügyfelemtől János Zsoltól megvan a hozzáférés, megvan a jelszó, megvan minden, én szeretném most az egész adatait, ami nálatok van bizonyos termékekhez leszívni és megkapni, mert mi lebegünk az egész pénzügyi világ fölött, és mi neki állítunk össze egy teljesen összefogó a vagyoni térképet, ezért kellenek az adatok. A PSD2 előtt a bankok még nem is kellett erre reagáljanak, nem hogy azt mondják, hogy nem adjuk, nem is kellett reagáljanak. A PSD2 óta kell reagáljanak. Sőt, nem csak reagálni, hanem meg is kell adják az adatokat. És ebből alakul ki az a transformáció, hogy így a kvázi a payment banking, ahol így a fizető eszközöknek a kezeléséből a banki világ transformálódik az úgynevezett open finance irányában, ami azt jelenti, hogy megnyílik teljesen. Az ügyfél nincsen beszorítva, nem lesz beszorítva. Ma még be van szorítva. Egyes intézményeknek a hatáskörébe. Ez azt is jelenti, hogy az adatok, az információk átkerülnek jogilag az ügyfélhez, és ő dönti el, hogy kinek adom meg a lehetőséget, hogy az én adataimmal ma dolgozzon. És én vonom is meg, akár gamnyomásra. Nem vagyok ráutalva arra, hogy itt most valaki ezzel egyetérte, vagy nem. Én veszem meg az én adataimra azt a szakmai kompetenciát, amit én jónak tartok, hogy ez megnöveli a nyomást a másik oldalon, ez teljesen logikus, mert az inkompetencia akkor nem tud elbújni valami nagy intézmények vagy termékek mögött. De ez még ilyen jövőkép. De zajlik ez a transformáció, és ez az egész energiatranszformációnak, rendszerek transformációjának egy fix része. Ma az a vita is zajlik már, hogy az energia transformáció, ez nem csak azt jelenti, hogy átállunk gáz vagy szén áramból, szél vagy napelem áramra, nem, hanem az egész társadalmi rendszernek is transformációja azt a kérdést is feltenni, hogy mi is történik az árammal, ez mire van felhasználva, arra egyáltalán szükség van-e, hogy vannak a nyersanyagok, meddig használjuk a termékeket. Csak egy példa, egy egyszerű sztori, ami mutatja, hogy szinte minden iparágban milyen transformáció indul el. Egy cég, amelyik ilyen tusoló fejeket állít elő, Grohe, elég nagy, és ők egy kérdéssel kezdtek el foglalkozni, hogy megnézték az aktuális fenntarthatósági beszámolásukba, hogy egy ilyen tusfej előállításának milyen a CO2 akvivalens új lenyomata. És megállapították, hogy körülbelül 2,5 kg CO2 ekvivalensről beszélünk, most, hogy ez hogy jön létre, az lényegtelen, inkább az arányokat nézzük meg. Tehát lehetne azon gondolkozni, hogy ezt hogy tudjuk kedvezőbben előállítani, hogy kevesebb legyen a CO2 új lenyomata ennek a tusolófejnek. De tovább mennek, és azt mondják, hogy moment, ne csak ezen gondolkozzunk, hanem tegyük fel azt a kérdést, hogy meddig használja egy ember ezt a tusolónál, mekkora az élet szakasza, attól függ, hogy milyen víz folyik ezen a tusfejen keresztül, és lehet olyan 15-20 év, amíg ez a termék életben lehet, hogyha ezt kiszámoljuk, akkor ez azt jelenti, hogy összességében a termék életére átszámítva, vagy életidejére, ez lenne olyan 5000 kg CO2 új lenyomat. Mi nem gondolkozunk azon, nem csak azon, hogy mennyi az előállítása, hanem mit okoz ez a termék, és mekkora CO2 terhet okoz, és nézzük meg, hogy mit lehetne csinálni, hogy kevesebb CO2 új lenyomat maradjon, hogyha ezt a terméket valaki használja, és már erre megy az energia, erre megy a fókusz is, rájönnek, hogy egy döntő kérdés az tud lenni, hogy milyen gyorsasággal folyik át a víz, és mekkora vízmennyiség folyik át tusolás közbe, és hogyha ezt az átfolyási mennyiséget és gyorsaságot, sebességet tudjuk lassítani, akár csak 20-30%-kal, akkor már a CO2 új lenyomat a teljes termék életén keresztül a felére csökkenthető, amit csak az előállítással nem lehetett volna elérni. Tehát ez csak egy pici példa, ami azt mutatja, hogy milyen irányba jönnek a motivációk a különböző iparágaknak, hogy igenis a termékeknek az életciklusát egészen más szemszögből végig gondolni, és erre új modelleket felépíteni, és ez működik azért, mert a kapitalizmus oldaláról megvan pluszba a likviditás, megvan az a hajtóerő, ami a tőkének is az érdekét is figyeli. És ezért megyünk ki ebből a függőségből, ami az elmúlt években kialakult. Valójában, ha úgy nézzük, akkor ezt már többször mondtam, hogy ami most aktuálisan történik, akár a természet oldaláról is, egy fontos jel, a Club of Rome összefoglalva tisztán kimondja, hogy azt a sztorit, hogy 5 perce 12 előtt vagyunk, és valamit kell változtatni, ez már ilyen nonsense sztori, ez érvényes volt esetleg 30 évvel ezelőtt, valaki lehet mondani, hogy 5 perce 12 után vagyunk. C'est tout. És ez szerint kell lépni. A másik az energia kérdésbe is, ami aktuálisan történik itt, akik pessimisták, azt mondják, jó, hát a kapitalizmus hozta ezt ide, mert olyan rendszerekkel is üzletelésbe és bizniszelésbe belement, amelyeknek semmi közük nincs a mi elveinkhez, elképzeléseinkhez, érdekrendszereinkhez, és nem kell csodálkozni, hogy akkor most ezekkel a harcba vagyunk, igen, de ha felismertük, akkor lesz lehet változtatni. És egy előny van, ezt látjuk, hogyha nagy tőke, és főleg a befektetett tőke, a nagy vagyonkezelők, az állami alapok ráállnak bizonyos témákra, akkor a hullám az elég nagy tud lenni. És még egyszer visszatérek arra, amivel kezdtem ma reggel, hogy egy pár évvel ezelőtt még 19 billió dollár likviditási hullámról beszéltünk, ami ma pillanatnyilag az aktuális status quo szerint körülbelül 27-28 billiónál van, és ez csak növekedni fog, mert menet közben látjuk, hogy milyen új témák jelennek meg, amire eddig nem is gondoltunk. És ezért azt kell mondjam, hogy egy befektető, egy ügyfél portfóliójában persze, hogy az új energiaformák, a megújuló gazdasági rendszereknek a kérdése persze, hogy lényeges, hogy benne legyen, és érdemes ezeket a kérdéseket feltenni, hogy a különböző szereplőim az én portfóliómban ezeket már hogy kezelik, milyen szinten vannak, és mit írnak le évről évre a bizniszbeszámolókba, hogy gondolkoznak ezeken a témákon, és milyen lépéseket tesznek meg. Ezt látjuk, hogy most már ezek nem csak formális valami megfogalmazások, hanem kezdenek nagyon lényeges tartalmat is a háttérbe kapni. Ezzel remélem, hogy a meredek témákat sikerült így két podcastra felépítve nem túl komplexen hagyni, hanem pont azt elérni, ami a célom mindig, hogy egy picit egyszerűbbé hozni, vagy legalábbis közelebb hozni hozzánk. De hát a visszajelzésekből már fogom látni, hogy ez mennyire sikerült, és mennyire kell a témát is újra és újra kézbe vegyük. Ez így is úgy is meg fog történni. Ezzel ma is elbúcsúzok mindenkitől. Kellemes napot, sikeres tárgyalásokat és a viszonhallásra a következő PFS Kávézac podcastig. Yeah.